Olvasók kérdései. Hogyan nevezik ki a véneket és a kisegítő szolgákat a gyülekezetekben? Pál apostol az első században az efézusi gyülekezet véneinek a következőket mondta. Ügyeljetek magatokra és az egész nyájra, amelyben a Szent Szellem felvigyázóknak nevezett ki benneteket, hogy terelgessétek az Isten gyülekezetét, amelyet saját fiának a vérén vásárolt meg. Cselekedetek 20-28. Mi a Szent Szellem szerepe napjainkban a vének és a kisegítő szolgák kinevezésében? Először is a bibliaírókat a Szent Szellem vezette, amikor lejegyezték a vénekre és a kisegítő szolgákra vonatkozó követelményeket. A vénekkel kapcsolatban az 1 Timóteusz 3:1-től 7-ig 16 követelményt sorol fel. A Titus 1:5-től 9-ig és a Jakab 3:17-18 további feltételekről ír. A kisegítő szolgákat illetően pedig az 1 Timóteusz 3:8-tól 10-ig és a 12-13 ad útmutatást. Másodszor, akik ajánlásokat tesznek, illetve akik jóvá hagyják azokat, kifejezetten azért imádkoznak Jehovához, hogy a Szellemével segítse őket, miközben megvizsgálják, hogy egy testvér észszerű mértékben megfelele a Szentírásban vázolt követelményeknek. Harmadszor, annak, akit kinevezésre ajánlanak, meg kell teremnie Isten Szellemének a gyümölcsét. Tehát Isten Szelleme a folyamat egészében szerepet kap. Ki nevezi ki ezeket a testvéreket? A múltban minden ajánlás, így a vének és a kisegítő szolgák ajánlása is el lett küldve a helyi fiókhivatalba. A fiókhivatalban a vezetőtestület által kinevezett testvérek áttekintették az ajánlásokat, majd döntöttek a kinevezésekről. Miután tájékoztatták a vének testületeit, a vének tudatták a kinevezett testvérekkel a döntést, és megkérdezték őket, hogy elfogadják-e a megbízatást, és hogy továbbra is alkalmasak-e rá. Utolsó lépésként bejelentették a kinevezéseket a gyülekezetben. De hogyan történtek a kinevezések az első században? Időnként az apostolok kijelöltek testvéreket egy-egy feladatra. Például ez történt akkor is, amikor kineveztek 7 férfit, hogy felügyeljék az eledel naponkénti kiosztását az özvegyek számára. Azonban ezek a férfiak már valószínűleg vénként szolgáltak, amikor ezt a megbízatásukat kapták. A Szentírás nem közöl minden részletet az első századi kinevezésekről, de utal arra, hogy hogyan történhettek. Amikor Pál és Barnabás az első misszionáriusi útjukról hazafelé tartottak, véneket neveztek ki mindegyik gyülekezetben, és böjtölésekkel imádkozva rábízták őket Jehovára, akiben hívőkké lettek. Cselekedetek 14:23. Évekkel később Pál ezt írt a Titusnak, az utitársának. Azért hagytalak Krétán, hogy hozd rendbe a hiányosságokat, és nevezd ki véneket városonként, ahogyan utasításokat adtam neked. Titus 1:5. Timóteusz, aki hosszú ideig Pál apostol utitársa volt, valószínűleg szintén ilyen megbízatást kapott. Világosan látható tehát, hogy ezekről a kinevezésekről az utazó felvigyázók döntöttek, nem pedig az apostolok és a vének Jeruzsálemben. A bibliai mintát szem előtt tartva Jehova tanúi vezetőtestülete kiigazítást tett a vének és a kisegítő szolgák kinevezésével kapcsolatban. 2014. szeptember 1-től a kinevezések a következő módon történnek. Minden körzetfelvigyázó figyelmesen áttekinti az ajánlásokat, melyeket a körzetéhez tartozó gyülekezetekben tesznek. A látogatásának hetében igyekszik személyesen megismerni azokat a testvéreket, akiket ajánlottak, és ha lehetséges, részt vesz velük a szolgálatban. A helyi vének testületével megtartott beszélgetés után a körzetfelvigyázó felelőssége a vének és a kisegítő szolgák kinevezése. Ez az eljárás szorosabban követi az első századi mintát. Kinek mi a szerepe a kinevezés folyamatában? Ahogy az mindig is volt, elsődlegesen a hű és értelmes rabszolga felelőssége, hogy szellemi jeledellel lássa el a házi szolgákat. Máté 24:45-től 47-ig. Ehhez hozzátartozik, hogy a Szent Szellem segítségével kutatja az írásokat, hogy útmutatást tudjon adni a világméretű gyülekezet működését érintő bibliai alapelvek alkalmazásával kapcsolatban. Ezen kívül a hűrabszolga nevezi ki a körzetfelvigyázókat és a fiókbizottságok tagjait. A fiókhivatalnak az a feladata, hogy segítséget nyújtson a kapott útmutatások alkalmazásában. A vének testületeinek az a felelősségteljes feladata, hogy alaposan átgondolják, hogy azok, akiket véneknek vagy kisegítő szolgáknak ajánlanak Isten gyülekezetében, megfelelnek-e a szentírási követelményeknek. A körzetfelvigyázóknak pedig az a felelőssége, hogy imával kísérve megvizsgálják a vének testületeitől érkezett ajánlásokat, és kinevezzék azokat, akik alkalmasak arra, hogy vének vagy kisegítő szolgák legyenek. Ha megértjük, hogyan lesznek kinevezve a vének és a kisegítő szolgák, azt is tisztábban fogjuk látni, milyen szerepe van ebben a Szent Szellemnek. Így jobban fogunk bízni a gyülekezetben szolgáló kinevezett férfiakban, és jobban fogjuk tisztelni őket. A kiemelt részben ez áll. Kinek mi a szerepe a kinevezés folyamatában? Vezető testület. Útmutatást nyújt a gyülekezetek működését érintő bibliai alapelvek alkalmazásával kapcsolatban. Kinevezi a körzetfelvigyázókat és a fiókbizottságok tagjait. Fiókhivatal. Segítséget nyújt a vezetőtestülettől kapott útmutatások alkalmazásában. Vének testületei. Alaposan átgondolják, hogy akiket véneknek vagy kisegítő szolgáknak ajánlanak, megfelelnek-e a szentírási követelményeknek. Körzetfelvigyázó. Imával kísérve megvizsgálja a vének testületeitől érkezett ajánlásokat, és kinevezi azokat, akik alkalmasak arra, hogy vének vagy kisegítő szolgák legyenek. Kinevezésre javasolt testvérek. Meg kell teremniük a szellem gyümölcsét, és meg kell felelniük a szentírási követelményeknek. Kiket jelképez a Jelenések 11. fejezetében említett két tanú? A Jelenések 11.3 két tanúról beszél, akik 1260 napig prófétálnak. A leírásból később kiderül, hogy a vadállat legyőzi és megöli őket, ám a két tanú az összes szemlélő nagy megdöbbenésére 3,5 nap elteltével életre kel. Jelenések 11, 7 és 11. Ki ez a két tanú? A róluk szóló leírás fényderít a kilétükre. Először is azt olvashatjuk, hogy a két olajfa meg a két lámpatartó jelképezi őket. Jelenések 11.4. Ez eszünkbe juttathatja a Zakariás proféciájában említett lámpatartót és két olajfát. Ezek az olajfák két felkentett szemléltetnek, Zorobábel kormányzót és Józsué főpapot, akik az egész föld ura mellett állnak. Zakariás 4.1-3-ig és 14. Másodszor a két tanú olyan jeleket tesz, mint amilyeneket Mózes és Illés tett. Mi a közös ezekben a bibliai leírásokban? Az, hogy Istennek olyan felkentjeire utalnak, akik próbateljes időszakban vezető szerepet töltöttek be. Ezért a Jelenések könyve 11. fejezetének beteljesedésekor azoknak a felkenteknek kellett zsákruhába öltözve prédikálniuk 3,5 évig, akik vezető szerepet töltöttek be, amikor Isten királysága 1914-ben megalakult az égben. A 3,5 évig tartó időszak végén ezeket a felkenteket jelképesen megölték, ugyanis bebörtönözték őket egy viszonylag rövid időre. Átvitt értelemben 3,5 napra. Isten népének ellenségei nagyon örültek, amikor úgy tűnt nekik, hogy a tanúk munkája leállt. Ám a proféciával összhangban a két tanú a 3,5 nap elteltével életre kelt. Ezek a felkentek nem csak hogy kiszabadultak, hanem azok, akik hűségesek maradtak, egy különleges kinevezést kaptak Istentől, Jézus Krisztus által. Az Úr kinevezte a hű és értelmes rabszolgát, hogy az utolsó napokban gondoskodjon mindarról, amire Isten népének szüksége van ahhoz, hogy erős maradjon a hite. A börtönből kiszabadult hűséges felkenteket is erre a feladatra jelölték ki 1919-ben. Figyelemre méltó, hogy a Jelenések 11.1.2 ahhoz az időszakhoz kapcsolja ezeket az eseményeket, amikor a jelképes templomot megmérik, vagyis megvizsgálják. A Malakiás könyvének 3. fejezete is beszél egy hasonló eseményről, amikor a jelképes templomot megvizsgálják, majd megtisztítják. Mennyi ideig tartott ez az időszak? 1914-ben kezdődött, és 1919 első feléig tartott. Ebbe az időszakba beletartozik a jelenések könyvének 11. fejezetében említett 1260 nap, azaz 42 hónap is, és a jelképes 3,5 napos időszak is. Igazán boldogok vagyunk, hogy Jehova megtisztította a népét, hogy az jó munkát tudjon végezni. Hálásak vagyunk mindazoknak a hűséges felkenteknek, akik vezető szerepet töltöttek be a próbateljes időszakban, és így módon a jelképes két tanúnak bizonyultak. Vége a cikknek.